Egy igehirdetés sorozatban vagyunk hétről hétre, János evangéliuma van velünk. János evangéliuma úgy, mint ami arra hív bennünket, amin keresztül Isten arra szólít meg, hogy minél inkább Jézust kövessük, hogy együtt, közösségként és egyénileg az övéi legyünk, és ebből a forrásból, ebből a kapcsolatból fakadóan legyünk jelen máshogy a világban, legyünk jelen a környezetünkben, és legyünk só és világosság mindazok számára, akiké Isten ezzé tesz bennünket. Ma ezen az ige hirdetésen egy picit másként lesz velünk ez az ige, és maga az ige hirdetés, és az eleje az olyan lesz, mint egy teljesen átlagos ige hirdetés, és aztán lesz egy pont, ahol majd egy-egy igét fogunk felolvasni, és már itt a testvérek készen állnak az ige hirdetés második felében, egy olyan rész lesz, amikor csak el fognak hangzani igék, közte nagyon-nagyon röviden ilyen kis instrumentális zene, azért, hogy ezeket egyszerűen csak engedjük be, hogy Isten hasson, és ezen keresztül is dolgozzon a mi lelkünkben. Olvasom tehát Isten igéjét a János evangélium a 10. részéből, a 11-től a 18. versig. Ezt mondja Jézus. Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. Aki béres és nem pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai, az látva, hogy jön a farkas, elhagyja a juhokat és elfut. A farkas pedig elragadja és szétkergeti őket. A béres azért fut el, mert csak béres, és nem törődik a juhokkal. Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyéimet, és az enyéim ismernek engem. Ahogyan az atya ismer engem, én is úgy ismerem az atyát, és én életemet adom a juhokért. Más juhaim is vannak nekem, amelyek nem ebből az akolból valók, azokat is vezetnem kell, és hallgatni fognak a hangomra. És akkor lesz egy nyáj és egy pásztor. Azért szeret engem az atya, mert én odadom az életemet, hogy aztán újra visszavegyem. Senki sem veheti el tőlem, én magamtól adom oda. Hatalmam van arra, hogy odaadjam, és hatalmam van arra, hogy ismét visszavegyem. Ezt a küldetést kaptam az én atyámtól. Amikor elolvassuk ezt az igét, akkor nagyon sokféle érzés, vagy gondolat kavaroghat bennünk. Egyrészt önmagában érdekes és izgalmas lehet az, hogy vajon hogyan tudunk kapcsolódni ezekhez a szavakhoz. A miénk-e, el tudjuk-e hinni, el tudjuk-e fogadni, hogy ennek a történetnek a részei vagyunk valahol. Hogy a mi jó pásztorunk is Jézus. Hogy a mi életünkről is szó van ezekben az igékben. Nagyon megdöbbentő, hogy elolvassuk ezt az igét, hogy az Atya és Jézus közötti nagyon mély kapcsolat az, ami ott van Jézus és az ő juhai között. Ez egy nagyon mély, nagyon szenvedélyes, elkötelező kapcsolat. Milyen beletekinteni ebbe? Lehet, hogy most ezen a mai napon, ezen a ponton ez téged bemozdít arra, hogy de jó, még mélyebbre akarok ebbe menni, milyen jó, hogy ebbe benne vagyok. És nagyon sokféle dolgot kiválthat ez belőled. Lehet, hogy nehéz ezt hallani, és azt mondod, na én pont erre vágyom, és pont ez nincs. Vagy megijeszt, hogy miért lenne erre egyáltalán szükség? Könnyű beleengedni magunkat ebbe a képbe, lehet, hogy ismerős is az ige, és az életünkben már többször előjött, hogy igen, Jézus a jó pásztor, biztonságban vagyunk, vezet minket, tud rólunk. De miköze ennek az igéhez, a mi valóságunkhoz 2022. március végén, amikor a világ így kicsit szétesni látszik, és azt se tudjuk kicsit, hogy mit hoz a holnap, de ne beszéljünk erről, hogy ne izgassuk fel magunkat, vagy mégis lehet Isten jelenlétébe kéne hozni ezeket a dolgokat. Mert hisszük, hogy Isten igéje sosem egy légüres térben szól, hanem abban a valóságban, amiben most vagyunk, abban szólít meg, és abban akar elérni bennünket az evangélium. A jó pásztor képe azt jelenti, hogy Isten Jézus Krisztusban törődik, vezet és terelget. Az Ószövetségben is, az lekcióban felolvasott Zsoltárban ez ismerős volt, de nagyon sokszor visszatér az Ószövetség lapjain ez a kép. Isten a pásztor, a nyáj, a nép. És könnyen egy ilyen kicsit romantikus képbe belehelyezhetjük magunkat, hogy jaj, de szép, mi vagyunk a juhok, ő terelget, milyen jó, milyen egyszerű az élet, megmondja, mit csináljunk, oda tartozunk, lesz enni, innivaló, mert ő jó helyekre visz bennünket. Közben a terelgetés, ha láttunk már igazi pásztort, igazi nyájat terelgetni, az néha fájdalmas, mert a pásztorbot az azért van, mert a juh, amelyik el akar kóborolni, azt így megfogja, és így visszaterelgeti, meg néha emlékezteti, hogy itt van egy határ, keretek vannak, alkalmazkodni kell, nem csak a pásztorhoz, de a többi juhhoz. Nem lehet azt mondani, hogy bocsánat, kérek egy másik nyájat. Én érzem jól magamat. Másrészt nem tudom, belegondoltatok-e már abba, hogy mennyire kicsi a juh a pásztorhoz képest. Szerintetek mit lát a juh abból, hogy mi van előttük? Hát így elég keveset. És mit lát a pásztor? Hát nem tudom, háromszor vagy négyszer olyan magas egy pásztor, mint egy juh. Mekkora bizalom kell már ehhez, hogy ne kezdjem el a pásztortól megkérdezgetni, hogy te biztos, hogy jó irányba vezetsz? Mit látok én juhként abból, hogy merre vezet? Ezen a mai délelőttön két fókusszal szeretném, ha előttünk lenne ez az ige. Az egyik a személyes, a másik pedig a közösségi fókusz. Nagyon érdekes, hogy az Úr az én pásztorom, ez egy refrénszerűen benne van a legtöbb keresztény ember fejében, mert a 23. Zsoltár egyes szám első személyben beszél erről, de ebben az igében Jézus végig többes számban beszél. Csak a juhokról beszél, anyáiról, és egyáltalán nem az egyéni fókuszról. És bennünket kulturálisan jobban fenyeget az, hogy magunkévá tesszük ezt, és azt mondjuk, igen, az én pásztorom Jézus, én jól vagyok, biztonságban vagyok, de hogy vannak körülöttem emberek, hát akkor nekik is így egyenként a pásztoruk. Lehet tehát, hogy inkább a közösségi fókusz felé kell ezen a mai napon elgondolkoznunk. De először hadd jöjjön a személyes. Rögtön azzal szeretném itt az elején kezdeni, megint csak egy kicsit így kiózanítani magunkat, hogy az, hogy Jézushoz tartozol, vagy hogy az ő nyájának a része vagy, vagy hogy ő téged így hordoz, ez nem egy automatikus dolog. Nagyon sokan gondolják azt, hogy hát ez így automatikusan így mindenki, és persze Isten mindenkiről gondot visel, de ebbe a kapcsolatba be kell lépni. És ez egy nagyon fontos különbségtétel. És ez nem azt jelenti, hogy aki nem vallja magát hitvalló keresztjének, az akkor elveszett, és hogy hát kicsit azt jelenti, de hogy nem azt jelenti, hogy akkor nincs közöd ehhez, vagy nem kapcsolódhatsz ehhez, de ezen a mai napon az első legfontosabb kérdés a személyes fókusznál, hogy te tényleg ide tartozol-e ahhoz a nyájhoz, Jézus Krisztushoz. Tényleg az ővele való kapcsolatba jársz-e? És ez most nem ez a megkételkedő, elbizonytalanító szó, hogy te most tényleg keresztény vagy, nem. Hanem ne vonatkoztassunk az életünkre Istennek olyan ígéreteit, ami a vele való kapcsolatba érvényes. Értjük? Ez picit olyan, mint egy házassági szövetség különbsége az együttjáráshoz képest, vagy az ilyen ismerkedéshez képest. Ha ismerkedünk, akkor nem vagyunk még elkötelezve egymás felé oly módon. De ha házassági szövetségbe élünk, akkor nagyon sok minden az életünkre érvényes és igaz, mert beléptünk a szövetségbe. Szóval ezek a személyes ígéretek akkor igazak az életünkre, ha beléptünk ebbe a kapcsolatba, és ezen a mai Isten tiszteleten, ha még ez nem történt veled meg, akkor hív Jézus, hogy lépj be ebbe a kapcsolatba. Nézd, mi minden lehet akkor. Három dolgot állít a jó pásztor ebben az igében. Először is azt, hogy odaadó szeretettel szeretlek. Azt mondja, én az életemet adom a juhokért. Nem kell Jézusnak már bizonyítania újra és újra, mert egyszer megtette. Teljes odaadással és elköteleződéssel szeret téged. Aki most itt ülsz, ez a te személyes életedre is érvényes. Néha lehet, hogy nem érzed, hogy szeret az Isten, de az Isten igéje ezt mondja, odaadó szeretettel szeretlek téged. A legnagyobb jele ennek az, hogy az életemet adtam érted. A második az, hogy törődöm veled. Ahogy itt az igében is látszik, hogy terelgeti a juhokat, ahogyan a 23. Zsoltárban is volt, füves legelő, törődöm veled. A Jézus Krisztussal való élő kapcsolatban ez újra és újra jön ő felőle, és megerősíti, és a mai napon is szeretné ezt benned egyénileg megerősíteni. Törődök veled. Biztonságban vagy az Atya kezében. Nem feledkezem el rólad. Nagyon sokszor azért szorongunk az Isten kapcsolatunkban, és azért nem hisszük el, hogy törődik velünk, mert úgy gondolkodunk róla, mintha béres lenne. Itt van ebben az igében a béres, hogyha jön a farkas, elfut. Hát mert félti a bőrét, nem viszi vásárra. És Jézus egy nap, értsük jól, vására vitte, értünk, a bőrét. Ő nem béres. Ő a jó pásztor. Bízhatunk benne. És a harmadik a személyes fókuszban, ami itt van az igében, az, hogy a jó pásztor ismeri a juhait, és ezen a mai napon téged is ezzel szólít meg. Ismerlek téged, tudom, hogy ki vagy. Ismertelek már az édesanyád méhében, amikor nemhogy te nem tudtál még magadról semmit, de azok se, akik vártak téged. Ismerlek téged, sőt, ismerjük egymást. Nem veszítjük el egymás arcát. Nem lesz egy olyan nap, amikor felkelsz, és egyszerűen Jézus azt mondja, hogy mától már, bocs, de választottam egy kedvesebb juhot. Mától már kiestél a fixisből, már nem vagy a kedvenc. Ő sosem mond ilyet. Ismer téged. Ezért, hogy még nyelveden sincs a szó, de már ő tudja, hogy mire lenne szükséged. Nem kell magyarázkodni előtte. A legjobban ismer ezen a világon. Vágysz egy ilyen kapcsolatra, ahol odaadó szeretettel szeretnek, ahol törődnek veled, és ahol ismernek téged, és nem kell megfelelni azért, hogy jól lássanak téged, vagy jónak lássanak. Gondolhatja valaki, hogy hát persze mindenki ilyenre vágyik. Ez az Isten ajándéka. Ez az az élő kapcsolat, amiben téged a Jézus Krisztus, a jó pásztor hív. De a közösségi fókusz rögtön itt van emellett, másodszor. És Jézus itt és most nekünk, mint az ő népének, az ő nyájának mondja ezeket a szavakat. Egy nagyvárosban, a 21. században az, hogy mi a gyülekezet, hogy hol vannak annak a határai, hogy ki tartozik oda, ez egy nagyon nehéz kérdés. Lehet, hogy vendégként vagy itt, lehet, hogy először vagy itt, lehet, hogy régóta nem voltál, de újra eljöttél, lehet, hogy itt vagy, de lélekben nem, lehet, hogy itt is vagy, és lélekben is, mindenféle verzió van, nagyon sok halmaz van, csak itt ezen az Isten tiszteleten most. De a gyülekezet nem csak annyi, akik ti itt vagytok, hanem kb. Kétszer ennyi, vagy még több, akik most éppen nincsenek itt. Mit jelent közösségben lenni? Nagyon-nagyon nehéz kapcsolódni. Ezt el kell ismernünk, és be kell lássuk. Nagyon-nagyon nehéz egy nyáj tagjának lenni. A gyülekezethez tartozás pedig az a forma, amiben Isten elképzel bennünket. A közösségi fókuszt, azt, hogy odaadó szeretettel szeret minket, azt, hogy törődik velünk, azt, hogy ismer minket, és hogy terve van velünk, csak úgy érthetjük meg és élhetjük meg, ha megéljük a közösséghez kapcsolódást. És ez nagyon-nagyon nehéz. Ezt fel kell tárnunk Isten előtt. Egyrészt azért nehéz, mert lehet, hogy te nagyon-nagyon szorosan szeretnél kapcsolódni, és egy idő után feltűnik neked, hogy a gyülekezet olyan, mintha egy család lenne, de igazából nem egy család. Olyan, mintha egy család lenne. Lehet, hogy azért nehéz kapcsolódni, mert nagyon nehezen tudsz egyáltalán bármifelé elköteleződni. Bizalmatlanság van benned az emberek felé. Vagy jelen vagy, de egy páncéllal vagy jelen, mert bántottak, vagy mert nem akarsz mást bántani. Vagy távolsággal vagy jelen, mert csalódtál. Vagy jelen vagy, de állandóan azon a fejedbe, hogy milyen jó volt régen, most nem annyira jó, és milyen jó lesz majd, ha valahol leszek, csak épp jelen lenni rendkívül nehéz. Azért hozom ezeket a példákat, mert nagyon sokat találkozom ezzel is. Mind azt, ami benned van és bennünk van, azt ide kell hoznunk az Isten jelenlétébe, mert ha valaki ezen változtatni tud és gyógyítani tudja, az az a Jézus Krisztus, aki azt mondja nekünk, hogy egy nyájként tekint ránk. Sokkal egyszerűbb lenne szerintem egyénileg tekinteni ránk. Sokkal egyszerűbb lenne szerintem, ha nem lenne közösség, értitek? Egyenként így elboldogulna velünk az Isten, de az Isten nem így gondolkozik. Azt mondja, közösség, gyülekezet, Isten népe. Ráadásul ma egy nagyvárosban a keresztjének jó része egy church shopping nevű jelenség szerint éli az életét, azaz itt is tartozik, ott is tartozik, ide is kiveti a hálót, oda is, ide jár, oda jár, amoda jár, azért, mert megvannak a lehetőségek. Nagyon nehéz elköteleződni. A gyülekezetet, Isten népét úgy írja le a Szentírás, mint ami egy test. Egy élő, összetartozó szövet. És ennek a testnek a része lehetsz, hogyha kapcsolódsz. Most, ezen az Isten tiszteleten is, és az ezt következendő időkben, Hiszem, hogy Isten ezt készíti nekünk, hogy valamilyen módon megtanuljuk megérteni és gyakorolni azt, hogy mit jelent összetartozni. Nem hiszek az ilyen programszerű összetartozásokba, hogy akkor mindenki öleljen meg mindenkit, kell egy jó közös, nem tudom, egy ilyen szlogen, csináljunk egy nagy közösségi oldalcsoportot, és húzzuk szorosabbra a szálokat, és akkor na, egy közösség leszünk. Ez nem fog működni sokáig. De az a világ, amiben élünk, és ami most éppen olyan módon esik szét, hogy háború van, de nem tudom, biztos feltűnt nektek is az elmúlt x évben, hogy mindig másféle módon esik szét, és ugyanígy fog mindig másféle módon. Rendkívüli jelentősége van annak a biztonságnak, amit Isten az ő népébe rejt el. Isten népében, a közösségben, ez épp most itt a helyi gyülekezetet is jelenti, de a többi keresztényt is, akikkel kapcsolatban vagyunk. Isten népén keresztül van jelen Isten ebben a kaotikus világban, és adja az ő biztonságát és jelenlétét. És mindez rajtunk keresztül történik. Ahogy készültem erre a mai igehirdetésre, nagyon erőteljesen elém jött az, hogy miközben mi itt most halljuk ezt a dolgot, és vágyunk rá, van egy ilyen személyes megszólítás, hogy megszólít bennünket a jó pásztor, a vele való kapcsolatba való mélyülésre. Van egy közösségi fókusz, hogy velünk van, hogy megőriz, hogy megtart, hogy megerősít, hogy mind ez böjtben ér bennünket. Mert hogy böjtben vagyunk. Beszélgettem a héten több emberrel, és többen mondták, hogy amúgy így teljesen elfelejtik, hogy böjt van. Mert annyi minden történik párhuzamosan, de úgy egyébként húsvét felé tartunk, és amúgy böjt van. Ami annak az ideje, hogy bűnbánatot tartson Isten népe. Egyénileg és közösen is. A böjt nem azt jelenti, ezt is többen kérdezték az utóbbi időben, hogy te mivel böjtölsz? Ugye nem azt jelenti, hogy kevesebb csoki, kevesebb tévé, internet, vagy bármi. Ez is egy jó próbálkozás. De a böjt a bűnbánat időszakát jelenti. És az az igazság, hogy azt tapasztalom, hogy mi ma élő keresztények legtöbbször, lehet biztos kivétel, szeretnénk ezt is valahogy gyorsan megúszni, vagy úgy jó gyorsan megcsinálni. Kontrollálni. Bűnbánat? Na, essünk túl rajta. Jó, elmondom a legismertebb, magam számára legismertebb bűneimet, bármi, ami megfogható, vagy elmondom azt, amit visszaszoktak nekem jelezni, és akkor, ha még maradt valami, akkor azt mondom, hogy na, még nem látok, azt is kérlek, hogy bocsáss meg úgy sajnálom, de hogy nem tudom, felfedezitek-e ezt magatokban, hogy szeretnénk megúszni, mert kínos, vagy kellemetlen, meg olyan rossz érzések kapcsolnak hozzá. Bűnbánatot tartani, jaj, nem már, az olyan szomorú, meg lehúzó, meg egyébként is, meg tehetetlenné tesz, most jobb lesz, hogyha azon kesergek, hogy milyen bűneim vannak. De valahogy Isten erről másként gondolkozik. A bűnbánat lényege ugyanis, hogy nem lehet kontrollálni. Nagyon szinte vicces, amikor hogy kontrollálni akarjuk a bűnbánatot. A bűnbánat lényege, hogy kiszolgáltatom magamat Istennek, és azt mondom, mivel a Szentlélek munkája az igazi bűnbánatod és bűnbocsánatod, hogy Uram, tudom, hogy elveszett ember vagyok nélküled, mutasd meg azt, hogy miből kell megtérnem és hozzád térnem. Nem akarok rapid, instant megoldásokat. Gyorsan essünk túl, megtérek, megbánom, bűnbocsánat, menjünk tovább. És lehet, hogy ebben a böjtben a megújulás neked és nekem és a gyülekezeti közösségünknek abban van, hogy beleengedjük magunkat a bűnbánatba. A bűnbánatba beleengedni magunkat nem feltétlenül azt jelenti, hogy akkor most kezdjük el magunkat ostorozni, és lássuk magunkat rettenetesen rossznak. Még ez sem a bűnbánat. A bűnbánat az, amit már mondtam, hogy kiszolgáltatom magamat Istennek, és azt mondom, Uram, fedd fel, hogy mi az, amiben nem szerinted élek, mi az, amiből tényleg meg kellene térnem. Nem a felszínen, hanem mélyen a gondolkodásom, a beidegződéseim, az, ami számomra elérhetetlen, ami nem tudok magamtól változtatni. Ezeket valahogy mutasd meg. Add, hogy fájjon annyira, hogy letegyem eléd valahogy, hívjalak be az életemnek arra a sebzett területére. Igen, a bűnbánat azt jelenti, hogy kiszolgáltatom magamat Istennek. Nagyon nagy kihívás ez, de itt a böjt közepén erre hívlak benneteket. Hogy nincs instant megoldás ehhez kapcsolódóan, ez azt is jelenti, hogy a mai istentisztelet végén feltehetően nem fogok egy 5 pontos cselekvési tervet megfogalmazni, hogy akkor bűnbánatot tartunk, gyülekezet megújul, megtér, és akkor ezeket fogjuk innentől csinálni. Ez is a megúszás lenne. Hanem tényleg arra hívlak benneteket, hogy az elkövetkezendő napokban, hetekben, itt a böjtben, amíg el nem érkezünk húsvétig, engedjük el ebbe bele magunkat. Nagyon nehéz és nagyon kellemetlen dolog, hogy a bűnbánat folyamat, és ez azt jelenti, hogy időznünk kell Isten jelenlétében. Lehet, hogy ki kell alakítanod napi szinten azt az időt, amikor egyszerűen csak csendben vagy, és kéred Istent, hogy ő mutassa meg, hogy miben akar téged változtatni, miben hív magához. Nagyon megdöbbentő tapasztalat, hogy Isten úgy tud előhozni dolgokat, hogy egyáltalán nem is gondolnék rá. Ez bűn, Uram, te jó ég! Sose gondoltam volna rá. Ha meg akarjuk úszni, akkor ezektől fosztjuk meg magunkat. A jó pásztornak van egy érdekes sajátossága. Azt mondja, hogy a juhok ismernek engem, és hallgatnak rám, a juhok ismerik az én hangomat. Ezt tudjátok, mit jelent? Hogy a jó pásztor beszél a nyájával. Azt hiszem, a bűnbánat ott kezdődik, ha beismerjük, hogy nagyon sokszor nem várjuk meg, hogy ő beszéljen. Elmondjuk, elsoroljuk, hogy mit szeretnénk, elmondjuk, hogy mi fáj, ventilálunk az Istennek az imádságban, kérünk tőle valamit, dicsőítjük őt, de nem várjuk meg, hogy ő szóljon. Isten adja, hogy ebben a böjtben tudjon erre nézve lépés történni, hogy tudjunk így megérkezni. És most a második felében ennek az igehirdetésnek ez fog történni, ebben hívjuk Isten szent lelkét. Van 7 olyan kis levél, néhány verses levél a Jelenések könyvében, amit Jézus a gyülekezeteknek mond. És az volt a szívemben, hogy most, mi gyülekezet, egyszerűen csak tegyük ki magunkat annak, hogy ezt a 7 levelet meghallgatjuk. Egyszerűen csak fogadjuk be, és csak figyeljünk. Ne engedjük, hogy a figyelmünket elvonják ilyen dolgok, mint hallgatjuk a levelet, és arra gondolunk, neki pont erre lenne szüksége, neki, ez neked szól. Vagy, hogy bármi ilyen dolog így hirtelen kivigyen, hanem csak engedjük, hogy Isten szóljon ezen keresztül, ha ezt szeretné. Közben az igék között lesz mindig egy 20-30 másodperces ilyen kis nyugalom, kicsi instrumentális zene, és aztán utána jön a következő, és ezek így lesznek egymás után. Utána imádkozni fogunk, és dicsőítésben leszünk együtt. Adja meg a jó pásztor, hogy tudjunk lassan-lassan elcsendesedni, és meghallani az ő hangját, és befogadni az ő szavát.
Az efezusi gyülekezet angyalának írd meg. Ezt mondja az, aki jobb kezében tartja a 7 csillagot, aki a 7 aranygyertyatartó között jár. Tudok cselekedeteidről. Tudok fáradozásodról és álhatatosságodról. És arról, hogy nem viselheted el a gonoszokat. És próbára tetted azokat, akik apostolnak mondják magukat, pedig nem azok, és hazugnak találtad őket. Tudom, hogy álhatatos vagy. Terhet viseltél az én nevemért, és nem fáradtál meg. De az a panaszom ellened, hogy nincs meg már benned az első szeretet. Emlékezzél tehát vissza, honnan estél ki. Térj meg, és tedd az előbbi cselekedeteidet. Különben elmegyek hozzád, és kimozdítom gyertyatartódat a helyéből, ha meg nem térsz. Az viszont melletted szól, hogy gyűlölöd a nikolaiták cselekedeteit, amelyeket én is gyűlölök. Akinek van füle, hallja meg, amit a lélek mond a gyülekezeteknek. Aki győz, annak enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomában van.
A szmírnai gyülekezet angyalának írd meg. Ezt mondja az első és az utolsó, aki halott volt és életre kelt. Tudok nyomorúságodról és szegénységedről, pedig gazdag vagy, és azok káromlásáról, akik zsidóknak mondják magukat, pedig nem azok, hanem a sátán zsinagógája. Ne félj attól, amit el fogsz szenvedni, íme az ördög börtönbe fog vetni közületek némelyeket, hogy próbát álljatok ki, és nyomorúságotok lesz 10 napig. Légy hű, mint halálig, és neked adom az élet koronáját. Akinek van füle, hallja meg, amit a lélek mond a gyülekezeteknek. Aki győz, annak nem árt a második halál.
A pergamoni gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az, akinél a két élő éles kard van. Tudom, hol van a lakóhelyed, ahol a sátán trónusa van. De ragaszkodol a nevemhez, és nem tagadtad meg az én hitemet Antipász napjaiban sem, aki hű tanúm, akit megöltek nálatok, ahol a sátán lakik. De egy kevés panaszom van ellened, mert vannak nálad olyanok, akik Bálám tanítását tartják, aki arra tanította Bálákot, hogy törbe csalja Izrael fiait, hogy bálvány áldozati húst tegyenek, és paráználkodjanak. Így nálad is vannak olyanok, akik szintén a nikolaiták tanítását tartják. Térj meg tehát, különben elmegyek hozzád hamar, és harcolok ellenük számnak a kardjával. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Aki győz, annak adok az elrejtett mannából. Adok neki fehér kövecskét is, és a kövecskére írva új nevet, amelyet senki sem tud, csak az, aki kapja.
A Tiatirai gyülekezet angyalának írd meg, Ezt mondja az Isten fia, akinek olyan a szeme, mint a tűzlángja, és a lába hasonló az aranyérchez. Tudok cselekedeteidről, szeretetedről és hitedről, szolgálatodról és állhatatosságodról, és arról, hogy az utóbbi cselekedeteid többet érnek az elsőknél. De az a panaszom ellened, hogy eltűröd Jezábelt, azt az asszonyt, aki prófétának mondja magát, és tanít, és eltántorítja szolgáimat, hogy paráználkodjanak, és bálványáldozati húst tegyenek. Pedig adtam neki időt, hogy megtérjen, de nem akar megtérni paráznaságából. Íme beteg ágyba vetem őt, és a vele paráználkodókat nagy nyomorúságba, ha meg nem térnek cselekedeteikből. Gyermekeit pedig megölöm dökhalállal, és megtudja valamennyi gyülekezet, hogy én vagyok a vesék és a szívek vizsgálója, és megfizetek mindnyájatoknak cselekedeteitek szerint. Nektek pedig a többieknek, Tiatírában, akik nem fogadjátok el ezt a tanítást, akik nem ismertétek meg a sátán mélységeit, amint azt nevezik, ezt mondom, nem vetek rátok más terhet, de amitek van, azt tartsátok meg, amíg eljövök. Aki győz és megtartja mindvégig az én cselekedeteimet, annak hatalmat adok a népek felett, hogy legeltesse őket vasvesszővel, törje őket össze, mint a cserépedényeket, ahogyan én is hatalmat kaptam erre az én atyámtól, és annak adom a hajnalcsillagot. Akinek van füle, hallja meg, amit a lélek mond a gyülekezeteknek.
Szárdiszi gyülekezet angyalának írd meg. Ezt mondja az, akinél Isten hét lelke, és a hét csillag van. Tudok cselekedeteidről, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Ébredj fel, és erősítsd meg a többieket, akik halófélben vannak, mert nem találtam cselekedeteidet teljesnek az én Istenem előtt. Emlékezzél tehát vissza, hogyan kaptad és hallottad. Tartsd meg azt, és térj meg. Ha tehát nem ébredsz fel, eljövök, mint a tolvaj, és nem tudod, melyik órában jövök el hozzád. De vannak nálad néhányan Szárdiszban, akik nem szennyezték be a ruhájukat, és fehér ruhában fognak járni velem együtt, mert méltók rá. Aki győz, azt öltöztetik fehér ruhába, annak a nevét nem törlöm ki az élet könyvéből, hanem vallást teszek nevéről az én atyám előtt és angyalai előtt. Akinek van füle, hallja meg, amit a lélek mond a gyülekezeteknek.
A filadelfiai gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja a Szent, az igaz, akinél Dávid kulcsa van, és amit kinyit, senki nem zárja be, és amit bezár, senki nem nyitja ki. Tudok cselekedeteidről, íme nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki sem zárhat be, mert bár kevés erőd van, mégis megtartottad az én igémet, és nem tagadtad meg az én nevemet. Íme neked adok némelyeket,
a sátán zsinagógájából azok közül, akik zsidóknak mondják magukat, pedig nem azok, hanem hazudnak. Íme elhozom őket, hogy leboruljanak a te lábad előtt, és megtudják, hogy én szeretlek téged. Mivel megtartottad álhatatosságra intő beszédemet, én is megtartalak téged a kísértés órájában, amely el fog jönni az egész világra, hogy megkísértse azokat, akik a földön laknak. Eljövök hamar, tartsd meg, amit van, hogy senki el ne vegye koronádat. Aki győz, azt oszloppá teszem az én Istenem templomában, és ott marad örökké. Felírom rá az én Istenem nevét, és az én Istenem városának, az új Jeruzsálemnek a nevét, amely a mennyből száll alá az én Istenemtől, és az én új nevemet. Akinek van füle, hallja meg, amit a lélek mond a gyülekezeteknek.
Levél, a Laodiceai gyülekezet angyalának írd meg. Ezt mondja az Ámen, a hű és igaztanú Isten teremtésének kezdete. Tudok cselekedeteidről, hogy nem vagy sem hideg, sem forró. Bárcsak hideg volnál, vagy forró. Így, mivel langyos vagy, és sem forró, sem pedig hideg, kiköplek a számból. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok. Meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire. De nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas és a szegény, a vak és a mezítelen. Tanácsolom neked, védj tőlem tűzben izított aranyat, hogy meggazdagodj, és fehér ruhát, hogy felöltözz, és ne lássék szégyenletes mezítelenséged. És védj gyógyító írt, hogy bekend a szemed, és láss! Akit én szeretek, megfedem, és megfenyítem. Igyekezz tehát, és térj meg. Íme az ajtó előtt állok, és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok. Ő pedig én vélem. Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónomon, mint ahogy én is győztem, és atyámmal együtt ülök az ő trónján. Akinek van füle, hallja meg, amit a lélek mond a gyülekezeteknek.
Hódulunk előtted, királyunk. Kérünk, hogy te vezess bennünket, egyénileg is, közösségileg is. Segíts belépni ebbe a kapcsolatba, ha még nem a miénk. Segíts megújulni ebben. Jó pásztorunk, Jézus Krisztus. Tegyél bennünket egyé, mint a te nyájadat. Formálj bennünket. És te vezess ebben a bőjtben. Te vezess tőled jövő bűnbánatra, belátásra, önmagunk megalázására, feléd fordulásra. Árassz el bennünket, Urunk, a te kegyelmeddel. Formálj minket, de nem csak magunkért imádkozunk, hanem a te népedért ebben a városban, ebben az országban és az egész világon. Újíts meg bennünket. Imádkozunk betegeinkért, gyászolóinkért, a háborúban érintettekért, menekülőkért, feléjük szolgálókért. Add a te békességet és vess véget, Urunk, kérünk ennek a helyzetnek. Köszönjük, hogy meghallgatsz, amikor azokkal a szavakkal is imádkozunk, amelyekre te tanítottál, Jézus. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.